Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesen Jai László. Vasárnapi adásunk témái: Minden szentek derűs ünnepén a szentek közben nyáró oltalma alatt. Páter Vértesajai László emlékedése. Interjú Tusor Péter történésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával két új könyv bemutatójáról. Minden szentek derűs ünnepén a szentek közben nyáró oltalma alatt. Páter Vértesajai László emlékedése. Minden szentek ünnepének derűs a fénye, mert hiszen az földi vízfénye Isten égi ragyogásának. A kettős sugárzás Jézus Krisztusban kapcsolódik egybe, aki maga a Lux Mundi, a világ világossága. Ő pedig a hegyi beszédben a tanítványait is így nevezi: ti vagytok a világ világossága. Jól tudták ezt keresztény eleink, kezdettől fogva, amikor a mártírium tanúságtételben fölfénylett szerettei sírjához zarándokoltak. Az első évszázadokban a vértanú és a szent jelentése jó részt egybeesett. A vértanúk szentek, a szentek vértanúk. Itt Rómában ennek legékes szólóbb tanúbizonysága az az ölnyi nagyságú támfal, melyel Szent Péter apostol győzelmi Tropajon sírját megerősítették. A második századtól kezdve az ide zarándokló keresztények, mint egy nyilvános vendégkönyvbe, ebben a rőtes színű vakolatba karszolták bele a hitvallásukat ezer számra, azzal sem törődve, hogy egymásra írják üzenetüket. Nem azt örökítették meg, hogy ők kik, hanem amik, hitvalló keresztények, akik az üldöztetés titkos írásával a megváltásukba vetett személyes hitüket jegyezték le, legtöbbször Krisztus nevének rövidítésével, a híres Krisztogrammal. Hogy miért éppen ott tették ezt, az számukra magától értetődő volt. Annak a helynek ereje van az oda temetett vértanú miatt. Ha lehetett, a szentmisét is a vértanú sírok fölött mutatták be. Ebből a tiszteletből születtek aztán a kora keresztény vértanú bazilikák, többnyire pontos helyzet megjelöléssel: a vatikáni Szent Péter, a falakon kívüli Szent Pál, a mélyedésnél ad katakumbász fekvő Szent Sebestyén, a Nomentana út menti Szent Ágnes bazilikák. Minden szentek világa teát a keresztény ókorban gyökerezik. Vége van immár a véres keresztényüldözéseknek, vértanúk sírjai népesítik be számtalanul a városokból kivezeti utak mentét, amelyek a kor temetői voltak. Az idő múltával azonban lassan kezdik feledni is az utak menti emlékkápolnákban vagy a katakombák föld alatti folyósain a falaiba temetett szentjeiket. Egészen természetes, hogy néhány évtizeddel később már egy közösségi kollektív ünnep megülésével emlékeznek a korábbi idők tanúságtevőire. Ez a folyamat keleten kezdődött el, ami a vértanúk ottani nagyobb számából is adódik, amint erről Eusébiosz, az egyháztörténetírás atya beszámol. A római birodalom keleti részében sokkal több vértanú koronáztatott meg, mint nyugaton. A vértanúk összpontosított ünnepe keleten már a IV. Században kialakult. A legelső ünnep május 13-a volt, amint erről Szív Szent Efrém egyházatya tudósít 359-ben. Aranyszájú Szent János pátriárka, Konstantinápol főpüspöke pedig 380 tájt dicsőítő beszédet mond minden szent tiszteletére, akik szerte a világon vértanú halált szenvedtek. A keleti egyház mind a mai napig a pünkösd utáni vasárnapon üli meg minden szentek ünnepét. Rómában is megjelenik ez az ünneplés a 6. századtól kezdve méghozzá kettős formában. Húsvét 8-án a péntekén, illetve a keletről vett pünkösd utáni vasárnap ünnepével. A vértanúknak Rómában van tehát két ünnepük is, de még nem volt kötött szent helye a liturgiának. Ezt teremtette meg a kelettel szoros kapcsolatban álló IV. Bonifác pápa, aki Fokász bizánci császártól elkérte és meg is kapta a már több mint 100 éve bezárt Panteont. Ezt a minden istenek tiszteletére emelt pogány templomot akkor építette Marcus Agrippa többszörös konzul, Augustus császár veje, amikor uralkodása alatt Róma meghódította a világot, és sok háború után végre békesség virradt az egész földre. IV. Bonifác pápa teát 609. május 13-án ünnepélyesen felszentelte a Panteont, immár a vértanúk Máriája a Sancta Maria ad Martyres titulusra. Előzőleg azonban a Kalixtusz katakombából 28 szekérre felrakva idehozatta a vértanúk exhumált földi maradványait. A következő időszak a nyugtalanság korszaka a nyugat és főként Róma történetében. A régi rend felbomlott, az új még nem alakult ki. Európa ekkor népándorlások korát éli, gótok, vandálok, hunok, longobárdok keresik új hazájukat, Bizáncban pedig 726-ban kitör a képrombolás korszaka a szentképek elpusztításával és az ikonfestők elüldözésével. Gondviselésszerűen épp egy keleti származású római püspök, harmadik Gergely pápa a 8. század első harmadában teremti meg minden szentek ünnepét, a régi Szent Péter bazilika egyik kápolnájának erre a liturgikus célra rendelésével. Gergely pápa oratóriumában minden nap zsorozsmát imádkoztak minden szentek tiszteletére, és napi szentmisével akartak engesztelést szerezni Isten meggyalázott szentjeinek. A liturgia történet nem ismeri pontosan a világ első minden szentek kápolnája felszentelésének napját, ám az tény, hogy pár évtizeddel később egyre inkább november 1-jéhez kötődik az ünnep. A galliai kereszténység liturgikus hatása hozta magával, hogy a nyugati minden szentek megülése lassan levált a május 13-i ünnepléstől, és a keresztényé vált kelta népek hatására november 1-jével rögzült az összes szent közös megemlékezése. A szent is a mai könyörgése így szól: Mindenható Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük minden szented dicsőségét. Kérjük, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven ározz ránk nagy irgalmadat. A minden szentek napi mise áldása pedig így fohászkodik: A mi Úrunk Istenünk, aki szentjeinek dicsősége és újongő öröme, áldjon meg titeket örökké tartó áldásával ezen a mai szent napon. A szentek közbenjárása szabadítson meg titeket a földi élet minden bajától, életük jó példája oktasson és vezessen, hogy mindig készen álljatok Isten és embertársaink szolgálatára. Nyerjétek el az összes szentekkel együtt annak az örök hazának az örömeit, amelyeknek lakói között gyermekeit örökké tartó békességben boldogan látja Anya Szent Egyházunk. Amen. Minden szentek derűs ünnepén a szentek közben járó oltalma alatt címmel Páter Vértesajai László emlékedését hallották. Most hallgassák meg Tusor Péter történésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával két új könyv bemutatójáról készült interjúnkat. Hosszú idő után ismét nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tusor Péter történészt, aki korábban fél évenként legalább vendége volt a Örökvárosnak és így a mi házunknak is, hozott mindig magával legalább egy könyvet. Péter, mivel érkeztél most hozzánk?
Hát a változatosság kedvéért ismét egy kötettel érkeztem. A fraknói kutatócsoportnak a munkája nem állt meg a vírus alatt sem, hiszen a vatikáni gyűjteményekben kikutatott anyagokat otthon továbbra is tudtuk feldolgozni, sőt, még inkább, mert hogy a történésznek a létformája karanténban körülbelül ugyanaz, mint karantén nélkül, sőt, még többet tud írni és jegyzeteket készíteni. Elkészült a Collectanea Vaticana Hungariae következő kötete is, ami egy rendkívül rendhagyó kötet.
Mégpedig?
Mégpedig azért, mert ez az első olyan kiadványunk, amelyet nem egy magyar szerző alkotott, illetve nem is csak nemzetközi kooperációban készült, hiszen vannak olyan szerkesztett munkáink, ahol viterbói professzorok is közreműködtek, hanem egy cseh szerzőnek a munkája. Ő keresett meg bennünket, hogy vatikáni levéltárban föltárt anyagot szeretné ebben a sorozatban publikálni, ami egy rendkívül különleges dolog, így a nemzetközi jellege miatt, meg hogy egy cseh szerző, és hogy főleg egy cseh szerző vajon milyen témában keresett meg bennünket.
Igen. Hogy kapcsolódik a sorozatnak a Hungária jellegéhez?
Így van, és hogy igen, mitől magyar és mi a cseheknek az érdeklődés ebben, hát már is adott a szűk keresztmetszet, hogy bizony volt egy olyan magyar király, a magyar nemzeti király, nem a Habsburgokra gondolok most, aki Csehországnak is királya volt, és ez pedig nem más, mint a mi híres Mátyás királyunk, aki és akinek a uralmi évei a csehek számára is rendkívül érdekes és izgalmas, olyannyira, hogy Antonin Kalusz nevű fiatal kolléga, aki Magyarországon tanult és itt is doktorált és jól beszél magyarul, összegyűjtötte egy pápai legátusnak az iratait, méghozzá Mátyás király udvarában, Mátyás király uralmának utolsó két évéből, 1488-1490-ből, és íme a vatikáni sorozat 8. tomuszának a címe, egy pápai legátus Mátyás király udvarában, Angelo Pecchinoli követségének iratai.
Hol székelte akkor Mátyás királynak az udvara?
Mátyás királynak az udvara egyébként szerencsére részint ugye Magyarországon székel, illetve ekkora esik Bécsnek a meghódítása, és rendkívül sok jelentés már a bécsi kimondani is jó magyar királyi udvarnak a színteréről.
Legalább egyszer fordult a helyzet.
Ez volt a kezdet, és ezt folytatták a Habsburgok, ugye ezt az integrációt csak ugye egy más irányban, és ezekben a jelentésekben, amelyek ugye azért is nagyon érdekesek, mert már szinte egy modernkori nunciusnak az előképei adják az iratok, hétről hétre jelent a Pecchinoli, aki egyébként a közeli ortének a püspöke volt, a pápai udvarba hétről hétre kapja a jelentéseket, és ebből a rendkívül izgalmas, ugye Bécset hódoltató utolsó két évből sokkal többet tudunk meg Mátyás király udvaráról, mint eddig például Bonfinitől tudhattunk volna.
Mivel egészíti ki az eddig ismert Hunyadi Mátyás képet?
Nyilván, tehát olyan nagy újdonság nem lesz bennem, meg arra nem fog választ adni, hogy megmérgezték, nem mérgezték meg, de az a nagy tabló, ami azok a vázlatos vonások, amelyek Mátyás királyról rendelkezés állnak, most nagyon finom pici ecsethúzásokkal gazdagodnak, és hogy a történeti kutatás most már így megy előre, tehát látjuk a kihallgatásokat, Mátyás beszélgetései meg vannak örökítve a nunciussal, tudjuk, hogy ott áll mellette Bakósz Tamás még mint királyi titkár, még messze menő karrierje előtt, és betekintést nyerhetünk újratok alapján a korszakot számunkra megelevenítő problémákba, a húszita háborúknak a kérdésébe, az, hogy mekkora problémát okozott Anconának, ugye Ancona városának az a terve, hogy úgy próbál itáliai kötöttségekből kiszabadulni, hogy a magyar király fennhatósága alá helyezi magát. Azt a problémát is tárgyaljuk, hogy Jem herceg, ugye a szultáni leszámolások elől, ugye Itáliában menekül, és nagyon sok terv volt, hogy esetleg pápa és a magyar diplomácia közösen fogja felhasználni, és bizony a Mátyás udvarában lévő Beatrix királynéval jövő olaszoknak a cselszövései is elő-elő kerülnek ebben a tényleg izgalmas kötetben, amivel csak egy probléma van.
Igen.
Mégpedig az, hogy az olvasóknak majd még várni kell, amíg ezek az adatok ugye megérkeznek összefoglaló könyvekbe, újságcikkekbe, történelmi folyóiratok lapjaira, mert hogy ezek a latin-olasz jelentések épp a nemzetközi jelleg miatt angolul kerültek feldolgozásra, tehát ez tényleg elsősorban most még a tudománynak szól, de később hasznára lehet a szélesebb érdeklődő olvasó közönségnek és a Vatikáni Rádió hallgatóinak is.
Kiderül-e ezekből a jelentésekből, ugye amelyet a legátus a Szentszékhez küld a Vatikánba, a Szentszéknek az álláspontja Mátyás király uralkodásáról. Hogyan tartották, hogyan nézték az ő uralkodását, illetve Bécsi jelenlétét?
Egy valami látszik így első pillantás ezekből a jelentésekből, hogy a kötet szerkesztője én voltam, tehát alaposabban is megismerkedhettem ezekkel a szövegekkel. Körülbelül bátran mondhatjuk, hogy a császárral és a francia királlyal egy szinten van kezelve Mátyás királynak az uralkodása európai szinten a pápai udvarban, részint ugye a hódításai miatt. Ugye úgy látszott, hogy ezt a közép-európai integrációt utaltunk rá, amit a Habsburgok csináltak meg, ugye ő fogja megvalósítani, részben pedig a török elleni védekezés kapcsán. Pápaság ekkor már egy reneszánsz fejedelemség, de a keresztes háború és a törökök elleni összefogásnak az ideája még mindig egy prioritás volt a Szentszék külpolitikája számára, és ez tükröződik vissza ezekben a jelentésekben. Antonin Kalusz könyvéről beszélünk.
Ha már egyszer cseh királyi udvar, ahol regnál Mátyás király, a csehek hogyan tekintettek ki, hogyan tekintenek most, annyi század után az ő királyságára, az ő cseh országlására?
Nagyon érdekes, hogy törvényes cseh királynak tartják. Tehát amikor van ugye a második Mátyás Habsburg uralkodó 1700-as évek elején, a számukra is ugyanúgy második Mátyás, mint mi számukra, ugye császárként első Mátyás, abszolút törvényes és úgymond bevet nem egy idegen hódítónak, hanem a cseh királyok egyikének tekintik Mátyást. Ez számomra a kötetnek egy szintén egy új meglepetése volt.
Köszönöm szépen. Látom azt, hogy van egy másik könyv is a hónod alatt.
Igen, ugye
arra általában... is rákérdeznék.
Igen, kedves atya. Általában ugye, ha jövünk Rómába, részint jövünk kutatni, mindig kell folytatni a vatikáni levéltárban a forrásfeltárást, mindig hozzuk ugye, az eredményeket is, kollektálni a Vatikán a Hungaré új köteteit. Most van egy nagyon különleges alkalom még, ami miatt így október első hetében érkeztem ide. Tudnillik, még egy vatikáni levéltárból a 2000-es évek elején kiinduló kooperáció a Bécsi Egyetemmel, közösen kutattunk ottani professzorral itt a Vatikánban, hozta meg most gyümölcsét, és megszületett a 19. századi magyar püspököknek a lexikona. A Dunai Monarchia püspökei 1804 és 1918 között, ugye a Magyar Királyság Római Katolikus Egyházmegyéinek, Esztergomnak, Kalocsának és Egernek a püspökeit tartalmazza ez a Berlinben megjelent majdnem 700 oldalas kötet. Ennek a bemutatója volt tegnap este az Osztrák Intézetben. Nívós és érdeklődő jelenlévők mellett, ugye a Campus Santo rektora, a Görres Gesellschaft rektora, az Anima rektora, tehát a német tudományosság nagy érdeklődésétől kísért esemény volt ez. Érdemes volt itt Rómában is prezentálni. Magyar közönségnek annyit tudok mondani, hogy készül a magyar változata, és ez egy német könyv jelenleg. 2 év múlva remélhetőleg a Vatikáni Rádió hallgatóit is informálni tudjuk a magyar változatról, hiszen természetesen ezek az életrajzi adatok is tartalmaznak, ha csak részben is, de vatikáni levéltári kutatási adatokat.
Mi az, ami ennek a több mint 100 évnek a magyar vonatkozásában, mik a legfontosabb információ vagy újdonság ebben a kötetben, a magyar egyházi élet tekintetében?
Egy mondatban abban tudnánk inkább megfogalmazni, nagyon változatos a 19. század, a josefinista időkből megy át ugye a dualizmusnak a liberalizmusáig, és hát tulajdonképpen
az azért... A közepén a szabadságot...
Igen, elmélyülő nemzetiségi ellentétei.
Kiegyezés, igen.
Inkább azt tudnám kiemelni, hogy egy olyan kötet született nemzetközi viszonylatban, hogy Berlinben jelent meg, amely mégiscsak a valós történeti koordinátákon mutatja be a magyar történelmet, ahogy az létezett, és nem mondjuk a jelen status quo-hoz igazítva, ugye dolgoztak benne szlován kollégák is, elég sok vitánk volt, hogy ezeket a koordinátákat tudjuk érvényesíteni, és talán a hallgatók is tudják, hogy most egész pontosan mire gondolok. Sikerült ezt a célt elérni, és úgy gondolom, hogy a kötetnek ez az egyik legfontosabb értéke és erénye.
Kedves Péter, hálásan köszönöm a két könyvről szóló tájékoztatót, de van egy feltétel, kérem azt, hogy amikor a magyar munka megjelenik, akkor azt is szintén majd meséld el nekünk a hallgatóknak.
Nagyon szívesen is abból tudok hozni Vatikáni Rádió szerkesztőségének is tisztelet példát.
Köszönöm is további jó munkát.
Köszönöm, úgy szintén.
Tusor Péter történésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával Vértesajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.